És most
valami egészen más. Film, színház, muzsika, irodalom, tánc, képzőművészet, társadalmi szerepvállalás, mi kell még?
Semmi és minden.
A Kulturpart bemutatja a következő két órában.
Szép délutánt kívánok, ez itt a Kulturpart. Mai adásunkban elsőként Hanga Zoltánnal, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjével beszélgetünk a húsvéti nyúlvásárlási szokásokról és a felelős állattartásról, majd Kalmár András kollégám kérdezi Készman Józsefet, a Ludwig Múzeum kurátorát, a TED láthatóvá a tudás című pályázatról, ezt követően pedig Kovács Lajossal, a Corvinus Egyetem adjunktusával, jezsuita szerzetessel beszélget a Böjtről a közelgő ünnep kapcsán, illetve a Szent Ignác évről és az ehhez kapcsolódó magyar filmről és a Jézus Társasága szerzetes rendről. Maradjanak velünk, izgalmas lesz!
Kulturpart.
Ez itt a Kulturpart, vendégünk Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője. Szia Zoli!
Szervus, sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
És hát mi másról is beszélgethetnénk most, mint a húsvétról. Ugye az állatkert jelen pillanatban sajnos zárva tart, de azért úgy tudom, hogy ti készültök a húsvétra idén is, illetve egy felhívást is közzétettetek, mi volt ennek a tartalma.
Pontosan így van, és ez már hagyomány az állatkertünkben, mondhatni, hogy több évtizedes hagyomány. A húsvéti nyuszikkal és az ő tartásuknak az állatvédelmi szempontjaival kapcsolatos ez a üzenet. Ugyanis több családban már generációk óta ez szokás, hogy hát akkor húsvétkor élő nyuszit vesznek a gyerekeknek, csak ugye amikor ez a húsvéti lelkesedés már alább hagy, akkor ugye kétségessé válik ezeknek a nyusziknak a sorsa, és hát én még emlékszem arra, hogy a 80-as évekig nem nagyon foglalkozott senki ennek az állatvédelmi szempontjaival, és aztán a 90-es évek elején néhány más szervezettel együtt a Budapesti Állatkert első között jött elő ezzel a témával, hogy hát ez a húsvét azért a húsvéti nyuszéknak nem biztos, hogy feltétlenül olyan nagy örömünnep, és hát igazából a legfőbb üzenet ilyenkor mindig az, hogy az élő nyúl az nem játékszer, és tulajdonképpen a felelős állattartás kellene itt legyen a központi gondolat, vagyis hogy mielőtt az ember állattartásba fog, független attól, hogy ez egyébként nyúl-e vagy valamilyen más házi kedvenc, előtte alaposan mérlegelni kell, hogy tud-e a gazdi, a jó gazda gondosságával hát gondját viselni az állatnak akár hosszú éveken keresztül, hiszen mondjuk egy nyúl akár 10 évig is élhet. És hát ugye ez nem csak az emberek egyéni felfogásán múlik, hanem tulajdonképpen az állatvédelmi törvény ezt elő is írja minden állattartó számára, tehát előre végig kell gondolni, hogy mondjuk ha a család elmegy nyaralni, akkor mi lesz az állattal, viszik-e magukkal, azt hogy lehet megoldani, vagy esetleg valaki más gondoskodik róla, addig egyáltalán előtte, hát egy kicsit így magunkba is kell nézni, tulajdonképpen mi az okunk arra, hogy állatot szeretnénk tartani, tehát csak valami hirtelen ötlet, vagy azért a szomszédnak is van, és akkor olyan cikkinek tűnik, hogyha nekünk nincsen, vagy valami mélyebb dolog, egyáltalán az a szándék, hogy az életünket egy társállattal megosszuk, hiszen az állattartás az szükségszerűen az életmód megváltozásával is jár, és akkor azt is mérlegelni kell, hogy tudja az ember ezt vállalni. Tehát mindig el szoktuk mondani ilyenkor húsvétkor, hogy ilyen mérlegelés után vagy csak állattartásba fogni, és hát el szoktuk mondani azt is, hogy aki ezt mérlegelte felelős módon, és ez alapján döntött úgy, hogy hát ő mondjuk húsvétkor, vagy bármikor nyulat szerez be, és onnantól kezdve akkor az elkövetkező években, vagy évtizedben majd a gazdia lesz, annak abban tudunk segíteni, hogy ilyenkor az állatkert honlapján mindig egy ilyen nyúltartási tanácsokat összefoglaló kis anyagot szoktunk elhelyezni, az most is elérhető az állatkert honlapján. A másik dolog pedig, hogy akik szintén mérlegeltek, és viszont arra jutottak, hogy hát egyszerűen az életmódjuk olyan, hogy nem tudnának felelősen gondoskodni egy nyusziról, hát akkor nekik pedig az is hagyomány, hogy hát próbálunk akkor alternatív nyuszi élményeket biztosítani. Ja, nyilván, amikor az állatkert nyitva van és működik, akkor ez akár húsvéti nyuszi simogató is lehet, hiszen általában ezt is meg szoktuk szervezni, nyilván ezt most nem lehet. De egyébként az idei évben is meghirdettünk például jelképes húsvéti örökbefogadást az állatkertünkben lakó üregi nyulak körében az Állatkert Alapítványnak az online felületén, ezt gyakorlatilag akár otthonról is meg lehet tenni, illetve üregi nyulainknak a nevére is lehetett szavazni a közösségi média felületen, és az Állatkerti Alapítvány még húsvéti képeslap küldő szolgálat is működtet, úgyhogy ilyesmivel is készülünk ilyenkor, és hát egyébként meg máskor is a felelős állattartás gondolata az nagyon fontos a számunkra, és az állatkertünknek az ópedagógiai tevékenységébe, tehát ugye, amikor nyitva vagyunk és tanulmányi csoportok számára tartunk tematikus foglalkozásokat, akkor az egyik ilyen jellemző foglalkozás, van is egy külön termünk, amit frakteremnek hívnak, és hát ott mindenféle házi kedvencek is vannak, meg különböző eszközök is a tartásukhoz, és akkor tulajdonképpen ennek a foglalkozásnak az a témája, hogy akkor hogyan is kell felelősen gondoskodni a házi kedvencekről, tehát nagyon tudatosan foglalkozunk ezzel a dologgal, hogy az állatvédelem és a felelős állattartás szempontjai mindenkinél, aki otthon házi kedvencet tart, megjelenjenek.
Korábban ti befogadtátok azokat a nyuszikat, akiket nem tudtak tovább gondozni a gazdák. Nyilván elég sok meggondolatlan nyúlvásárlás eredményezte azt, hogy elkerültek hozzátok a nyulak. Ezt most már nem lehet megtenni, de két kérdésem is felmerült ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy mi történt aztán ezekkel az állatokkal, amíg még befogadtátok őket, illetve hogy mennyire tapasztaljátok azt, hogy fejlődik az állattartási kultúra az országban, és most már kevesebben vesznek azért élő állatot húsvétkor.
2007-ig fogadta be az állatkert ezeket a húsvéti nyulakat, bár akkoriban ezt szerintem helytelenül gyakran úgy interpretálták így a nyilvánosság körében, hogy hát a megunt húsvéti nyulak befogadásáról van szó, de tekintettel arra, hogy a felelős állattartás tulajdonképpen azzal is járna, hogy hasonlóan felelősséggel mérlegeljük a dolgot, mint mondjuk a gyermekvállalást, így aztán én azt gondolom, hogy ilyen fogalom, hogy megunt állat nem is létezhetne, hiszen az egy életre szóló elköteleződés, hogyha valaki állattartásba fog. Nem is erről szólt a húsvéti nyuszik befogadása, de a kezdeti időszakban, a 90-es években, 2000-es évek elején ezzel azért még lehetett segíteni, mert egyáltalán ez a dolog, hogy felelős állattartás, meg hogy az állattartást azt úgy is kéne csinálni, hogy az állatnak is jó legyen, ne csak a gazdi szempontja érvényesüljenek. Hát ez még akkor nem volt annyira elterjedt, illetve hát sokszor előfordult, hogy önhibájukon kívül kerültek az emberek olyan helyzetbe, hogy ott volt a nyúl, és nem tudtak vele mit kezdeni, mert mondjuk ajándékba meglepetésként kapták, amikor hát nyilván nem lehetett előzetesen mérlegelni, vagy menet közben kiderült a gyerekről, hogy állatszírallergiája van. Tehát ilyen esetekben tudott segíteni ez a befogadás, és ezeket a bekerült nyulakat aztán sokszor civil állatvédő szervezetekkel is együttműködve kerestünk nekik szerető gazdit. De aztán, ahogy teltek múlt évek, egyrészt egyre inkább ismertebbé vált a húsvéti nyulakkal kapcsolatos állatvédelmi problémák kérdése, és nem lehetett azt mondani, hogy valaki erről egyáltalán nem hallott, vagy az elsőbe se jutott, hát hiszen minden húsvétkor a médiumok ezzel tele voltak. Ráadásul azt figyeltük meg már az utolsó években, hogy egyre inkább olyan emberek hozták be a nyulakat húsvét után, akik azt mondták, hogy őket ez az egész felelősség kérdése nem is érdekli, hanem eleve azzal számoltak, hogy hát már néhány hétig tartják a nyulat, és utána pedig hát majd lepasszolják az állatkertbe, és ezt a fajta magatartást, mivel ez úgy ítéljék meg, hogy ez nem fér össze a felelős állattartás gondolatával, nem szerettük volna erősíteni, és ezért aztán 2008 óta már egyáltalán nem fogadunk be nyulakat a budapesti állatkertbe.
De azért kaptok még ilyen jellegű megkereséseket?
Most már ez annyira ismerté vált, hogy nem nagyon keresnek minket, viszont mi magunk az összes többi dologgal előrukkolunk húsvét előtt, hiszen az, hogy nem fogadjuk már be a nyulakat, ez nem jelenti azt, hogy a nyúlvédelmi tevékenységet nem folytatnánk tovább, mert az összes többi, tehát a figyelem felhívása és mindaz, amiről korábban beszéltünk, az továbbra is minden húsvétkor a tevékenységünk fontos része.
De még húsvét előtt van nálatok egy másik hagyomány is április 1-én, ami a vízilovakhoz köthető. Mi ez?
Igen, ez tulajdonképpen az urbánus városi folklórnak a része, és április 1-éhez, a bolondok napjához kapcsolódik, mert létezik már hát körülbelül 100 éve, vagy legalább 100 éve egy olyan hagyomány vagy szokás az emberek körében, hogy hát akik meg akarják tréfálni a barátaikat, ismerőséget, munkatársaikat, családtagjaikat, létezik egy olyan tréfa, hogy hát azt mondják, hogy hát Jónás úr kereste őket, és van egy telefonszám, hogy hát azon vár visszahívást, és hát a visszahívás során kiderül, hogy az a telefonszám bizony az állatkertnek a telefonszáma. A Jónás úr pedig nem más, mint az állatkert első vízilova volt, aki 1893-tól 1917-ig élt az állatkertünkbe, de utána is a később született vízilovak között is még 6 másik állat kapta ezt a nevet így római számmal, hogy első, második, harmadik és sokadik Jónás. Úgyhogy tulajdonképpen innen ered ez a szokás, és aztán már az 50-es, 60-as évek belül fordult, azon kívül, hogy akkor nem feltétlenül Jónás urat, hanem Jónás elvtársat vagy partársat keresték, hogy hát mondjuk a farkas úr, meg a medve úr, meg ehhez hasonló neveket is kerestek, amik hát elképzelhetők normál családnévként is, és hát bizony tulajdonképpen már a 20-as, 30-as évektől kezdve az állatkert telefonhívásait kezelő telefonközpontosnak is ilyenkor április elsőjé mindig sok dolga akad az ilyen hívásokkal, hiszen ilyenkor a megtréfált telefonálóknak el kell mondani, hogy hát az a bizonyos Jónás úr az kicsoda, és hogy ez egyébként az állatkert telefonszáma, és hogy egy nagy hagyományokkal rendelkező áprilisi tréfa áldozata lett az illető, és hát ezt persze mindig türelmesen kell elmesélni akkor is, amikor már a sokadik ilyen hívás érkezik, mert a napi sajtót átnézve azt lehet látni, hogy már az 1930-as években is ez téma volt, hogy már akkor is jó ideje az állatkert az április elsőjén ilyen telefonhívások érkeztek, és ez mind a mai napig így van, tehát az elmúlt egy-két évben is ilyenkor április elsőjén azért néhány tucat ilyen hívás érkezett, és ez az egész dolog, ez azért jól mutatja azt, hogy egyrészt az állatkertünk, ami most már 155 éve létezik, ugye majd augusztusban lesz a 155. születésnap, az milyen lenyomatot hagyott tulajdonképpen a kultúránkban és a városi folklórnak a részévé vált ez a dolog, hogy van egy ilyen móka vagy vicc április elsőjén. Hát nem beszélve arról, hogy mi állatkertünk kifejezetten híres a vízilovairól, hiszen a világ összes állatkertje közül nálunk van a legrégebb óta megszakítás nélküli vízilótartás. Van néhány olyan állatkert, London, Berlin, ahol már a budapesti előtt is volt víziló, de ott viszont voltak olyan időszakok, amikor meg nem voltak. Nálunk pedig az említett Jónás 1893-as érkezése óta nem volt olyan nap, hogy ne lett volna legalább egy vízilovunk, és hát az idők során 50-nél is több víziló jött az állatkertünkben, és közülük közel 50-46 itt is született Budapesten, tehát az állatkertünk erről is nevezetes a víziló szaporulatról, mint hogy arról is, hogy aztán a felcseperedett vízilovak ugye más állatkertekbe kerülve az ottani vízilovak hősei lettek, és ma is, hogyha mondjuk egy európai állatkertben találomra kiválasztunk vízilovakat, akkor szinte biztos, hogy a felmenőik között a dédszüleik, nagyszüleik, vagy esetleg az ükszüleik között lesznek olyan vízilovak, akik annak idején a budapesti állatkert lakói voltak, sőt ez nem csak Európában van így feltétlenül, hiszen annak idején Budapesten született vízilovak például a kairói állatkertbe is kerültek, ami hát valójában Egyiptom ugye a vízilovak őshazájának számít, sőt mi több, még annak idején az 1960-as években Észak-Koreába, a pjongjangi állatkertbe is került Budapesten született víziló.
De hogyha jól tudom, akkor most nem ott várható szaporulat, hanem az elefántoknál.
A vízilovaknál most éppen anya és lánya osztja meg egymással a medencét, és hát már a fiatalabbik is egy viszonylag idős állat. Ugye Justina, aki a 90-es évek elején született, az anyuka pedig Tücsök, ő még a 70-es években látta meg annak világot szintén nálunk a budapesti állatkertben, és hát ezzel ő az állatkertünk egyik legidősebb lakója. Úgyhogy ott mostanában nem lehet nyilván szaporulatra számítani, ugyanakkor a szomszédságokban élő elefántoknál viszont igen, és hát már nagyon készülünk is a következő kis elefánt születésére. Ugye az állatkertünkben van egy elefánt tenyészpár, a nőstényt Angelnek hívják, ő 2010 óta lakik az állatkertünkben, a hímet pedig Assamnak nevezték el, még mielőtt hozzánk megérkezett volna, tehát már ezzel a névvel érkezett 2009-ben, és amióta nálunk jönnek, azóta az ő nászukból már két kis elefánt is született, ugye a legutóbbi, a kis Arun most össze volt 3 éves, és hát tulajdonképpen azóta is szépen cseperedik, de hát most már eljött az ideje annak is, hogy a történet tovább folytatódjon, az elefántjainknak a családregénye, és tulajdonképpen tavaly ősszel, amikor az Arunnak a 3. születésnapját ünnepeltük, akkor jelentettük be azt, hogy hát tulajdonképpen már egy ideje vemhes az elefántunk, és hogy a következő tavaszra, vagyis most tavaszra várható a megszületése. Az elefántoknál nagyjából 22 hónapos vemhességi idővel lehet számolni, tehát ez egy hosszú folyamat, és a mi számításaink szerint mostanában fog majd megszületni a Ángelnek az újabb utódja. Úgyhogy itt már minden tekintetben fel is készültünk erre az állatkertben. Ez azt is jelenti, hogy most már folyamatosan éjjel is figyelőszolgálat működik, ugye az elefántoknak a férőhely egyébként is be van kamerázva, biztonsági kamerákkal, amiket tudunk mozgatni, és tehát minden részét a férőhelynek be lehet látni, és ugye ez nem azt jelenti, hogy akkor éjszaka ott folyamatosan van valaki az elefántokkal, mert ugye ott azt szeretnénk, hogy a legteljesebb nyugalomba pihenhetnének éjszaka, hanem azt, hogy néhány méterre az elefántok férőhelyétől ott van egy szolgálati helyiség, ahol folyamatosan ugye ilyen-nappal ügyelet van, és onnan lehet figyelni a monitorokat és a kamerák képét, és bármikor, ha történik valami,
akkor már egyből az ott szolgálatban lévő munkatársunk tudja értesíteni mindazokat a kollégákat, akiket ilyenkor riadóztatni kell, az állatorvosoktól kezdve a többi elefántgondozóig. Úgyhogy ennek a, ez a szolgálat már felállt, ennek a protokollja már él, ezt már ugye korábbi elefántteléseknél kidolgoztuk, úgyhogy most már tényleg arra számítunk, hogy hamarosan meg fog születni a kis elefánt. Tulajdonképpen az a nagy kérdés, hogy a húsvéti nyuszi hozzá kis elefántot az állatkertnek, vagy majd később fog érkezni.
Az elefántok viselkedését tekintve tapasztaltok valamilyen változást?
Általában azért lehet látni az ellés közelettét, hát nem csak a számításból, hogy lassan eljön az ideje, hanem hát ugye elvileg a tej elválasztás megindulásából is, bár itt most ugye az a helyzet, hogy mivel az anyaállatnak tulajdonképpen az előző borja miatt is van még teje, hát ugye a kisáru már ugye nagyrészt szilárd táplálékon él, de azért még párkor tejet is szokott inni, tehát ebből azért mondjuk kevésbé lehet látni, de általában az elés előtti órákban már látszik az állatnak a viselkedésén egy kicsit, hogy nyugtalanabb keresi a helyét, és ebből már lehet sejteni, hogy ott már valószínűleg néhány órán belül kis elefánt születése várható. Egyébként az ellések általában éjszaka szoktak történni, ezért is fontos ez a bizonyos éjszakai ügyelet, ami most már egyébként március 15-e óta működik, illetve azok a kamerák, amik hát be vannak szerelve az elefántoknak a férőhelyén, azok ugye éjjel látó kamerák is, tehát az éjszaka sötétjében is lehet látni velük, és nyomon lehet kísérni a történéseket, illetve hát ugye képet is rögzít ez a rendszer, tehát ahogy a legutóbbi kis elefánt születésnél is, a születés képeiből aztán tudtunk egy kis filmet készíteni, és azt meg is osztottuk a közönséggel, erre lehet majd minden valószínűség szerint számítani a mostani alkalommal is.
Hát szurkolunk, és aztán, hogyha megérkezett a kis elefánt, akkor arról is be fogunk számolni. Hanga Zoltánnal, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjével beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.